Körülnézünk, hogy mennyire veszélyes is a vízparti nyaralás. Bagyó Sándor lesz a segítségünkre, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
No, hát benne vagyunk már a szezonban, eddig mik a benyomások? Kezdjük talán egy teljesen friss hírrel, mennyire vagyunk körültekintőbbek, mennyi munkátok van, stb. Ez mind érdekes lehet.
Hát ez a hét szomorúan kezdődött hétfőn, Balatongyörökön egy vízi biciklire vágyott egy család, és egy 4 éves kislány és egy 7 éves kisfiú, valamint a 40 év körüli apuka bérelte ki már napokon keresztül különben, de azon a napon egy erősebb szél volt, és ezt nem mérte föl apuka helyesen. A 7 éves kisrácra nem kért mentőmellényt, a 4 éves kislányom volt, fürödtek, és az erős szél elsodorta a kisfiútól és az apukától a vízibiciklit, és gyakorlatilag nem bírtak visszamenni, apuka próbált segíteni a fiának, de nem nagyon sikeredett, mert itt jönnek a problémák, amikor nem vagyunk kellőképpen felkészültek, és elhisszük magunkról, hogy képesek vagyunk egy ilyen dologra. Ma a kisrácon lett volna mentőmellény, akkor nem lett volna tragédia. A közelbe tapozó egy páros vették észre, hogy baj van, a kisfiút ki tudták menteni, apuka pedig már menthetetlen volt, úgyhogy ő elmerült.
Igen, és hiába hívjuk fel a figyelmet mi is, meg gyakorlatilag minden sajtótermék arra, hogy ez egy veszélyes üzem, évről évre mindig van sajnos haláleset. Egyébként a trend az ilyen növekvő, csökkenő, vagy ilyen stabilan, magasan van, vagy hogy érzékelitek?
Hát alapvetően az tudni kell, hogy a vízbiztonságért nagyon sok szervezet és nagyon sok infrastruktúra segít bennünket. A balatoni vízi rendészettől kezdve a viharjelző rendszeren át az összes strand kijelölése, strandbólyák, táblák, tájékoztató, prevenció, minden itt van. Ezzel együtt az egyéni felelősség kérdése, ez az, ami kiszámíthatatlan, és ebből adódóan a számuk is így váltakoznak. Vannak évek, nagyon jó éveket zárunk, ha lehet így mondani. Jó évek, hát hogyha egy halott van már, az is sok. De gyakorlatilag vannak évek, amikor 10 alatt marad a Balatonnak az ilyen jellegű szomorú statisztikája, vannak évek, amikor 10 és 20 között van. Nyilvánvalóan a rendszerváltás előtti és a rendszerváltás környék években voltak azért ennél durvább, sőt 40-50 körüli számuk is voltak, de térjünk vissza a dolog lényegére, tehát van munkánk, de összességében azt kell mondjam, hogy a vízben tartózkodni az egyéni felelősségnél kezdődik. Tehát mindig azt kell megvizsgálnunk egyénileg, őszintén, saját magunknak föltéve a kérdést, hogy aznap, nem tegnap, nem holnap, aznap képes vagyok-e, megvan-e ehhez a megfelelő fizikai, lelki állapotom, fit vagyok-e aznap, és annak megfelelően kell nekünk a feladatot gyakorlatilag a vízben létet megoldanunk.
Hát ezt senki illetve nem gondolja, gondolom, még ilyen a víz, tudatosan gyanítom.
A víz mienségét is, tehát miután magammal tisztában vagyok, azt is fel kell mérnem, hogy az adott vízben fürödhetek-e, használhatom.
Az adott körülmények, fúj a szél, nem fúj a szél, milyen irányú szél van, milyen hullámmagasság van, én aznak mire vagyok képes, és ne felejtsünk el egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot, itt van a legnagyobb, hát hogy mondjam, probléma. A magyarországi belvizek túlnyomó része nem áttetsző. Tehát, hogyha valaki igen, elmerül, mint például ennél maradjunk a hétfői esetnél, elmerül, azonnal elmerül úgy, hogy soha többet nem látjuk, hogy hol van. Esélye nincs a környezetében lévő, akár vízimentőknek, akár civil segítőknek, hogy lássák, hogy hol van.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy, és ez egy nagyon fontos ismérv. És ezt nem győzzük elégszer elmondani, de a te szádból szeretnénk hallani, mert te értesz hozzá, hogy a fuldoklás, az, arról van egy hamis, fals képe az átlag embernek, hogy valaki integet a kezével, és kiabál, hogy segítség, segítség, majd elmerül, majd följön, megint így kiabál, és integet a kezével, segítség, segítség. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Csak ez azért fontos, tudom, hogy sokkoló ez így reggel egy rádióhallgatónak,
de muszáj ezek
azért, hogy felismerjük mi, mert én hallottam olyan eseteket, hogy a környéken fürdőzők nem vették észre egész egyszerűen, hogy bajban van ott valaki.
Az eseteknek a legnagyobb részében, mondhatnám azt, hogy többi 80%-ban egyszerűen nem jár hanghatással, nem jár semmiféle teátrális mozdulattal. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember nyel egyet, nyel kettőt, de akkor már szólni se tud. Uh-huh. És gyakorlatilag bepánikol, és nem tudja kezelni a helyzetet. Ahelyett, hogy különben egy nagyon egyszerű régi dologhoz nyúlnánk, a vízbiztonság egyik alapja a vízen lebegés. Uh-huh. Tehát nem kell sok mindent csinálnunk, lebegnünk kell. Igen, ám csak amikor egy fölfokozódott állapotban vagyunk, mint például maradjunk a hétfői esetnél, amikor apuka küzd a kisgyermekének a biztonságba helyezésért, akkor időközben ott már eltolódik az önvédelmi reflexe is, és gyakorlatilag mindent megtesz összönösen azért, hogy a gyermeke biztonságban legyen. De közben olyan hatások érik, hogy ezt utána már ő nem tudja ezt jól és helyesen koordinálni, pánikba esik, elfárad, sokat nyel. Tehát sajnos ebben az esetben pláne nem volt segítségkérés, nem volt kiáltás. Az volt a szerencse a kisfiú esetére nézve, és nem az apukáért, sajnos már az övé tragikus véget ért, hogy ott a szaposok észrevették, hogy apuka küzd, de akkor sem kiáltásokkal, hanem látták, hogy itt valami nem stimmel, és oda mentek, és a kisfiút ki tudták kapni. És persze ilyenkor jogosan teszik föl a hétköznapi emberek, jó, ezek a szaposok, akkor látták emerülni, akkor miért nem ugrottak bele a vízbe. Kérem szépen azért, mert nem vízimentők, és aki nem vízimentő, az ne ugorjon a vízbe, mert dupla, akár tripla tragédia is lehet. Tehát mi mindig azt mondjuk, csak az adja a fejét mentésre, aki pontosan tudja, hogy mit csinál. Viszont ebben az esetben a szapposok megpróbáltak segíteni, mert egy evezőt oda nyújtottak, de ezt már az első edző félben lévő férfi ember nem tudta megfogni. Nyilvánvaló, hogyha egy vízimentő van ott a környéken, vagy éppen látja, hogy mi történik, akkor ő neki a képzettségből adódva nem csak, hogy lehetősége, hanem kötelessége után ugrani. És ehhez megvan a megfelelő képzettség, és megvan a megfelelő fizikum, akkor gyakorlatilag meg lehetett
volna. Igen, azért is veszélyes, mert a fuldokló ugye aztán ösztönszerűen úgy ráfoghat, rányúlhat a
mentő. Ez igaz
mentő.
Egyébként? Mert hogy
én ennek szemtanúja voltam kamaszkoromban.
Hát a most is zajló tanfolyamainkon az egyik leghangsúlyosabb feladat, amit meg kell tanítanunk az újoncokkal, az a szabaduló fogások. Ezt nagyon komolyan kell venni. Erre megvannak az eszközeink, illetve megvannak a megfelelő fogásaink, oktatásaink, módszereink arra, hogy ezt nagy biztonsággal elsajátítsák a hallgatók. Én például ennek az egyik, hogy mondjam, nagymestere vagyok ennek a játéknak, mert ez valahol egy játék is, és ez a lényeg, hogy ezt úgy kell megtanítanunk, hogy zsigerből, behunyott szemmel, ez egy mozgás kultúrára épül különben, nagyon közel áll a távol-kelet is küzdősportoknak a mozgásához. Gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, csak itt az a lényeg, hogy mi nem támadunk, hanem szabadulunk, és azt se felejtsük el, hogy vízben pedig teljesen más fizikai hatások érik. Tehát nem okozunk ezzel sérülést a bajba jutottaknak, viszont azonnal tudunk szabadulni, és egyfajta szállító fogásba tudjuk utána stabilizálni, és már tudunk úszni kifele a part fele, úgy, hogy a feje gyakorlatilag ne legyen a víz alatt. Tehát ezt tanítjuk gyakorlatilag a tanfolyamokon.
Néhány kérdést hadd tegyünk fel. A folyó vagy a tó veszélyesebb? Mert rengeteg szabad vízfelület van Magyarországon, nyár van, meleg van, mindenki igyekszik hűsölni itt-ott, ahol éppen ráérik. Hol kell különösen fokozottan óvatosnak lennünk?
Ha nem vagyunk felkészültek, mindegyik egyformán veszélyes. Nyilvánvaló ettől függetlenül a folyók, ahol nagy folyások, sodrások vannak, értelemszerűen ezek a területek a veszélyesebbek.
Fürdőzés közben, vagy vízisport közben vagyunk nagyobb veszélybe a tapasztalatok szerint? Ez meg azért fontos kérdés, mert hogy sok hírben benne van, lám a most például hozott esetben is egy vízi sporteszköz mi a közelébe történt a baleset.
Nem. Az egy fürdőeszköz, strandeszköz. Fürdeszköz. A vízi biciklet nem, még véletlenül se sporteszköz. A sporteszköznél azt gondolom, hogyha felkészültek vagyunk, és tényleg korrektül állunk a feladathoz, akkor ott fölkészülten megyünk. Tehát felveszünk egy minimum egy sportmellényt, ugye a sportmellény az a vízen lebegésben segít, nincs gallérja, ettől nem mentő mellény, viszont sportoláskor azért az esetek többségében ezt látom, hogy viselik a sportolók, illetve neoprén ruházatot, ugye a hőártalmak ellen is véd, és egyben fenn is tart bennünket, de egy fürdőeszköznél pont ez a csalóka. Egy felfújható unikornistól kezdve a vízi biciklin át, mindenféle badarság, amit én megmondom, hogy azért annyira már nem szeretek 34 év vízimentés után. Ezzel együtt ez van, létezik, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy ezeket is lehetne kevésbé veszélyessé tenni, mert nem az eszköz veszélyes, és ezt hangsúlyozni kell, nem az eszköz veszélyes. Mi magunk vagyunk önmagunkra veszélyesek, mert az ehhez szükséges kiegészítő felszereléseket, vagy egy úszás segítő mellényt, vagy egy karúszó a gyereknél, vagy egy mentő mellényt, miért nem hordunk, miért nem vesszük föl, miért derogál ez bennünket?
Uh-huh. Egy nagyon klassz dologról ír egy hallgató, azt mondja, hogy a gyerekeinek az úszás oktatásán évente egyszer így nyár elején ruhában kell érkezni az órára, ahol egész órá át ruhában kell úszást gyakorolni. Pontosan azt szeretnék, hogy a gyerekek megtanulják, milyen, amikor ruhástól a vízbe esnek, és miként kell rá reagálni, fennmaradni a vízen, pihenni, kiúszni a medencéből. Ez azt hiszem, ez egy nagyon hasznos.
Igen,
ez egy örvendetes dolog, és nyilvánvaló az úszás tartó szakember nagyon helyesen látja, mert ez egy nem hétköznapi eset.
Igen.
De igenis, aki jó úszással bír, annak ezt is tudni kell, mert akkor tudja a saját kapacitását. Különben ruhában úszni nem különösebben nehezebb, annak is megvan a trükkje, technikája. Ez különben a vízimentésnél is, a vízimentő oktatásban is abszolút anyag.
Igen. Figyelj, ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, mert mindenki azt mondja, hogy tudsz úszni? Tudok hát. De mikor mondhatjuk azt, hogy tudunk úszni valóban?
Na, ehhez kapcsolódik mert az enyém, mert igen. Én meg hallottam valakitől, hogy ő megy a Dunára evezni, és kérdeztem, mondom, te nem kell ahhoz vízijártasság? Já, az azt mondja, nem kell. Hogy ezzel most mi van ezzel a vízijártassági rendszerrel, ami ugye pont azt hivatott felmérni, hogy ne bemondásra legyen az úszás tudás, hanem legyen róla egy passzus, hogy ő le tudott úszni x métert.
Azért a bürokráciával kapcsolatosan nem fejteném ki a véleményemet, mert nem biztos, hogy annyira szimpatikus lenne. A bürokrácia az önmagában is egy külön műfaj, úgyhogy ehhez én nem értek, úgyhogy maradjunk a vízimentésnél. Az úszástudás. Az úszástudás, azt én furcsálom, hogy bürokratikusan kell igazolni egy bizonyos dolgokba, vagy régebben így volt. Én azt gondolom, az az igazi úszástudás, amikor olyan vízbiztonsággal rendelkezik valaki, hogy minden körülmények között kontrollálni tudja azt, amit csinál. Tehát itt most az úszás tudás más egy 1,50-es mélységű medencébe, és más így mondjuk most mély, olyan mély természetes vízbe, ahol még fúj is mondjuk egy 60 km per órás szél, és vannak hullámok, és porzik a víz. Tehát a kettő között ugye látjuk, hogy van egy óriási különbség. De azt gondolom, az úszás tudás az abban rejlik, hogyha mindkét körülmények között megállom a helyemet.
És ezt hogy tudunk erről meggyőződni? Mert közben meg a Balatonnál is nagyon változékony tud lenni az idő.
Felkészülés, és hogyha látjuk a felkészülés közben, hogy ez bizony nem így van, akkor nem hazudunk tovább magunknak is, azt mondjuk, hogy a szélsőségesebb időjárási körülmények között használunk, 21. században vagyunk, használunk ehhez kiegészítő, mentő és egyéni védő felszereléseket. A mentők, mi magunk, a vízimentők, még a legnagyobb kánikulában sem megyünk ki úgy vízre mentőhajóval, hogy ne lenne rajtunk patronos mentőmellény. Rossz időben száraz ruhákat is viselünk, úgynevezett trokkeneket, amelyek teljesen védenek bennünket a hőártalmaktól. Tehát a professzionális oldalon állók tudják, hogy nem James Bondok, azok csak a filmekben vannak, ezért használják az egyéni védő felszereléseket, és ez ugyanúgy a laikusoknak a hétköznapi fürdőzésben, pancsolásban ugyanúgy a rendelkezésükre áll. A szilbulansz kicsi rácsatolható deréköftől kezdve a különböző sportmellényeken át, akár még a felfújható, általán nem annyira kedvelt úszás segítő, de vízben a lebegés segítő eszközökön át mindent meg lehet kapni a kereskedelembe, és ezen fölül van egy kampányunk, most már 7 balatoni helyen ingyenes, közösségi használatra kirakott mentőmellény állványaink vannak, oda megy használja, felveszi, a végén visszateszi. Tehát én azt gondolom, hogy csak a felkészülés az, ami a probléma, és az, hogy hazudozunk magunknak, hogy mi mire vagyunk képesek.
Egyébként hogy áll a vízimentő képzés? Van-e utánpótlásotok, van-e szakember, van elég önkéntes, van elég pénz, mert...
Két évig elég kemény volt a helyzet, mert a pandémia miatt nem tudtuk azt az ütemtervet tartani, most kezdjük utolérni magunkat, szépen haladunk, most is zajlanak tanfolyamaink Zánkán az Erzsébet táborba, és hát van egy nagyon jó hírünk, hát most bocsánat, igen, nekünk ez a jó hír, tegnap előtt sikerült beszereznünk 2 darab kézi, speciális kutatókereső szonárt, aminek az a lényeg, hogy ez már mesterséges intelligenciával tanított, és pont azt a problémát tudjuk villámgyorsan hárítani, hogy itt az átláthatatlan vizekben minél előbb és gyorsan találjunk meg embert, és a végcél az az lenne, hogy minden strandon, ahogy most már elértük pár 10 év alatt, hogy majdnem minden strandon van automata defibrillátor, az a cél, hogy a következő 5-6 évben minden strandon legyen ilyen kutatóeszköz, és ezt egy laikus is fogja tudni használni adott esetben, de egy kiképzett vízimentő mindenképpen, és meg fog növekedni annak az eshetősége, tehát a lehetősége, hogy a vízben eltűnt személyeket a lehető leggyorsabban megtaláljuk, mert így van lehetőségünk a korai és gyors újraélesztésre, és így van esély arra, hogy meg tudjuk menteni őket.
Na ez jó hír, abszolút. És egyébként az utánpótlás biztosított? Tehát van elég, ezt önkéntesek csinálják nálatok, vagy van, aki ebből él?
Vagy legalábbis a szezon alatt kapja
pénzt. Mert akkor mit csinál télen?
A szezonális, inkább maradjunk annyiban, hogy önkéntessége Magyarországon még azért messze vagyunk tőle, mert azért az átlagemberek anyagi feltételrendszere nem feltétlen van még azon a szinten. De alapvetően a nyári időszakban időszakos, tehát ez a szezonális munkára invitáljuk a fiatalokat, és mostanra utolértük magunkat, mert a 2 év kiesésből adódó hát emberhiányunkat azt már sikerült leküzdeni.
Hogy álltok anyagi szempontból, mert az sem könnyű helyzet ma az országban, ugye lehet látni,
kérem,
hogy mennyi...
Kérem szépen, ugye, viccesen szokták mondani, az a legkevesebb. Hát nekünk ez egyszerű, tehát mi egy közhasznú szervezet vagyunk, tehát mi egy nem állami szervezet vagyunk, mi állami normatív finanszírozást nem kapunk, nem részesülünk, de ez valahol már nem probléma, ha lehet így mondani, mert olyan szolgáltatásokat és olyan munkákat végzünk, aminek a hasznából az karitatív, életmentő tevékenységünket gond nélkül fönn tudjuk tartani. Nem mondom azt, hogy nem lenne jó, hogy néha-néha egy-egy pályázaton vagy egy-egy támogatásból komolyabb eszközparkokat tudnánk beszerezni. Haladunk, csinálgatjuk, ez már csak így marad.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon elgondolkodtató volt, és reméljük nem csak minket gondolkodtatott el, hanem számtalan a rádióhallgatót is. Nagyjából fél időben van a szezon, úgyhogy óvatosan és körültekintően. Nektek meg hát mi más kívánhatnánk, hogy minél kevesebb munkátok legyen.
Köszönjük, mindenki vigyázzon magára.
Köszönjük szépen, szervusz. Szép napot!
Szervusztok!
Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgettünk.